Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, akinek eljövetelét várjuk, és akinek eljövetelére készülünk. Kedves testvéreim, a 118. Zsoltárunk első versét énekeljük. Isten tiszteletünk kezdetén a 118. Zsoltárunk első verse így kezdődik: adjatok hálákat az Úrnak. Foglalva helyünket, folytassuk-e megkezdett Zsoltárunk éneklését. A 118. Zsoltárunknak énekeljük tehát második és harmadik versét: mondjad bízvást Áronnak háza.
Mondjad bízvást Áronnak háza, Úrnak ő jó kedve, és megmarad nélkül a hálát, most és örökkön örökre. Isten félőt mondjátok mostan, hogy az Úrnak kegyessége, megmarad ő teljes polgában, ettől fogva mindörökre. Az Úrhoz én majd önségemmel, könyörögvén felkérhelték, és meghallgatott Istenben, tőle segedelmet nyerünk. Az Úr Isten vagyon én velem, és tőlem más tovább.
Gyertek testvérek, fohászkodjunk! A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki úgy szerette világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ezért a mi Istenünké a dicsőség, kezdettől, most és mind örökkön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását. A Heidelbergi K.T. 50. úrnapjának kérdését és feleletét Tóth Zoltán presbiter testvérünk olvassa közöttünk. Ez a kérdés az úri imádság magyarázata, az úri imádságnak is a negyedik kéréséről szól.
Ötvenedik úrnapja, 125. kérdés. Hogy szól a negyedik kérés? Felelet. A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, azaz elégíts meg minden életszék szükségünket, hogy ezáltal megismerjük, hogy minden jónak te vagy egyedüli forrása, és a te áldásod nélkül sem a mi igyekezetünk és munkánk, de még a te adományait sem válnak nekünk hasznunkra, és ezért bizodalmunkat mi minden teremtménytől elvonjuk, és egyedül beléd vessük.
Hitvallásunk tanítása után Isten igéjét olvasom közöttetek. Isten igéje Máté evangéliumának 6. fejezetéből szól hozzánk e mai napon. Máté evangéliumának 6. fejezetéből a 25. verstől a 34. versig terjedő szakaszból, ahol ezeket tanítja nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem többé az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. Nézzétek meg az égi madarakat. Nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei atyátok eltartja őket. Nem vagytok éti sokkal értékesebbek náluk? Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy arasznyival is. Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezei liliumokat, hogyan növekednek. Nem fáradoznak, és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsiny hitűek. Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Mindezt a pogányok kérdezgetik. A ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Isten áldása legyen rajtunk, akik halljuk az ő ígéjét, és adja, hogy megértsük hozzánk való üzenetét. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Háladással dicsőítünk téged, teremtő Istenünk, Jézus Krisztus által mennyei édesatyánk. Köszönjük, hogy te vagy a világnak teremtője, fenntartója és bölcs igazgatója. És dicsőítünk téged azért, mert a világban számon tartod egyen-egyenként mindannyiunk életét. Dicsőítünk téged azért, mert eltervezted, ami évben ott szerepel ez a mai nap is, amikor találkozhatunk te veled, és megérthetjük gondviselő kegyelmedet, hogy te fölhívod és fölemeled a mi figyelmünket és tekintetünket önmagadra, ennek a világnak sokféle forgásából, hogy meglássunk téged, akiben ott van a mi életünknek megoldása, nem csak a láthatókra és ideig valókra, hanem az örökké valóságra nézve is. Magasztalunk és dicsőítünk téged ezért mennyeket abból, amit amúgy sem látunk, és láttatod velünk azt, ami az igazság és a valóság. Adjad meg nekünk azt a kegyelmet, hogy a mi szívünk hálaadással engedjen a te útmutatásodnak, és készek legyünk a te világosságod fényében átgondolni, újra értékelni mindazt, amit fontosnak tartottunk és fontosnak tartunk ebben az órában. Ragyogjál föl közöttünk, és láttassad magadat velünk. Köszönjük te neked, hogy mindannyiunk előtt megnyitod ezt a lehetőséget. Dicsőítünk téged azért, mert nem vagy személyválogató. És köszönjük te neked azt, ha mindezt már hihetjük, élhetjük és tudhatjuk. De vezessél el bennünket erre a személyes meggyőződésre, hitre, akár ebben az órában is, ígéd és szent lelked által. Így hozzuk eléd a mi szükségünket, hiszen kevés a mi értelmünk ahhoz, hogy a te ígédet megértsük, jól megmagyarázzuk, de hisszük, hogy szent lelked jelenlétében ez az ige a te szavaddá válhat, amely szívtől szívig, a te szívedtől a mi szívünkig hathat, és megújíthat, átformálhat, újjászülhet bennünket. Cselekedd ezt meg közöttünk a mi javunkra, és legfőképpen a te dicsőségedre. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, a 487. dicséretünket keressük ki, és a 487. dicséretünknek a 4. és az 5. versét énekelve folytassuk imádságunkat. A 487-es dicséretünk 4. és 5. versét énekeljük, az igaz hitnek tüzét bennem Krisztusért éleszed.
Krisztusért éleszed, gyarlóságomnak vétkét, soha szememre ne vessed. Fogadásodat tekints meg, szent fiad értacs meg, ki melegedted, törvény átkától megmented. Reménységgel ruház fel, ördög törében elhessem, szívem hozzád gerjeszt fel. Nomad keresem, hadd hagyi zenedet.
Kedves testvérek, Isten igéjét Máté evangéliumának 6. fejezetéből olvasom. Máté evangéliumának 6. fejezetéből a 11. verset, az úri imádság 4. kérését, ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Kedves testvérek, a heidelbergi KT tematikáját követve ezeken a vasárnapokon még 2 alkalommal az úri imádság, a közismertebb nevén a mi atyánk, az a téma, amelyet a Szentírásból magyarázunk közöttetek és előttetek. Jézus Krisztus tanította ezt az imádságot az ő tanítványainak, akik oda álltak eléje, mert talán eljutottak életüknek abban a szakaszában arra a fölismerésre, hogy mi még imádkozni sem vagyunk képesek talán úgy, ahogy az Isten előtt kedves és helyes, és azt kérték Jézustól, taníts meg bennünket imádkozni. Taníts meg imádkozni. És akkor Jézus elmondta nekik ezt az imádságot, amelyről megállapítottuk és megállapítjuk, hogy egyúttal egy olyan imádságot adott az ő tanítványainak, követőinek, híveinek, amelyet minden időben jó szívvel Isten előtt elimádkozhatunk, de ez nem csak egy olyan imádság, amelyet így önmagában elimádkozhatunk, hanem egyszer s mind ebben az imádságban tanít bennünket imádkozni a mi Mesterünk Jézus Krisztusunk, hogy tudnélik, hogyan állhatunk mi Isten elé. Nem köti meg a kezünket arra nézve, hogy csak így imádkozhatunk, de tanít bennünket arra, hogyha imádkozunk, akkor Isten előtt efélén, ilyen módon imádkozzunk. Elmondtuk azt, hogy ennek az imának van egy nyitánya, egy megszólítása, és ez nem baj, ha az imádságainkban megjelenik, hogy tudnélik, megszólítjuk azt, akivel imádságunkban beszélünk. Istenhez szól ez az imádság, és azt mondhatják neki mindazok, akik Jézus Krisztus által megváltattak, és a bűnbocsánatot, a mennybe vezető utat, amelyet Jézus Krisztus nyitott nekünk, elfogadták, mi atyánk. Isten nem mindenkinek az atya, nem mindenkivel van atyai viszonyban Isten. Isten azokkal van atyai viszonyban, akik Jézus Krisztusért az ő gyermekeivé lettek. Akik hisznek Jézus Krisztusban. Ezután a megszólítás után három kérés hangzik fel, amelyek szerkezet szerint Istenhez szólnak, és Istenről szólnak. Ennek az egységnek a közös gondolata az, hogy ezekben Istent imádjuk, magasztaljuk, és Istent óhajtjuk. Őhozzá beszélünk, őróla beszélünk. És amiután ezt a három kérdést és kérést elmondjuk, jön újabb három kérés és kérés, amelyek a mi életünkhöz kapcsolódnak. Ezek arról szólnak, amik Jézus Krisztus szerint, aki tanítja az övéit imádkozni, a mi életünknek a legnagyobb szükségei. És nem csak arra bátorít bennünket Jézus Krisztus, hogy ezekkel jöjjünk az Atya elé, hanem arra is bátorít bennünket, hogy figyelve az ő tanítására, az életünk súlypontját, a mi figyelmünknek a súlypontját oda helyezzük, ahova az való, ahol annak lennie kell. Hiszen ebben az imádságban megtanítja nekünk Jézus Krisztus azt, hogy valójában az övi életének, akik az ő tanítványai, mik a valódi szükségei. És ebből a három kérésből látjuk azt, hogy ott szerepel a mindennapi kenyér, ott szerepel a bűnbocsánat, és ott szerepel a kísértés és a kísértő elleni védelem. Így ajánlom a testvérek figyelmébe a mai napi prédikációt is, és az ezt követő prédikációkat is, amelyek a további két kérésről szólnak. És így ajánlom a testvérek figyelmébe azt is, hogy adventi készülődésünk közepette legyünk készek átvizsgálni az életünket, hogy vajon a mi hívő életünknek súlypontjai hol is vannak. Miben látjuk mi életünk legnagyobb szükségeit? Vajon tényleg tudjuk-e, hogy ez az a három terület, ahol nekünk a leginkább szükségünk van? és amely szükségeket Isten tölthet be, talán az első lesz az, amit a legkevésbé fogunk vitatni, és amely a legtöbben itt ezen a helyen és ezen a mai napon is egyet fogunk érteni. A helyes imádkozás tehát, összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy helyes Isten ismeret kérés is. Annak a kérdés, hogy tudjuk-e azt, hogy kicsoda Isten. Ha tudjuk, hogy kicsoda Isten, akkor tudjuk azt is, és ha nem tudjuk, akkor meg kell, hogy tanuljuk, hogy hogyan kell imádságban ő elé állni. Amíg az ember nem tudja, hogy kicsoda Isten, addig magát tolja előtérbe. És a mi atyánknak az a tanítása, Jézusnak az a tanítása, hogy az imádságunk a megszólítás után szóljon Istenről, az ő imádatáról, magasztalása és dicsőítéséről, elmarad. De aki megérti, hogy kicsoda Isten, aki ezt megtanulja, hogy kicsoda Isten, annak az imádsága is formálódik. Annak még az imádságában is máshova kerülnek a súlypontok. És annak az embernek az imádságában előre kerül Isten, aki dicsőít, magasztal és áld életének minden idejében, minden körülménye között, és csak második helyre jönnek saját szükségei, amelyek szintén valós szükségek, de nem előbbre valók Isten dicsőségénél. Talán ebben az időszakban érdemes ezt is mérlegre tennünk, mi hogyan szoktunk imádkozni. És egyáltalán a mi imádságaink, amelyeket Isten elé hozunk, tudatos beszédeke, vagy csak egyszerű gügyögések, amit a gyermekeink szoktak elénk hozni. Kicsiny gyermekként még ez nagyon kellemes dolog, hogy az ember igyekszik kitalálni, hogy a gyermeke mit akar, de minél jobban felnőnek a gyermekeink, annál jobban és tudatosabban várjuk tőlük azt, hogy ami gondolatuk van, kérésük van, azt irányunkba megfogalmazzák. Értelmesen, érthetően és tisztelettel. És ne gondoljuk azt, hogy Istennek minden jó. Oda gügyöghetünk elé bármit. A tanítványok megértették, hogy Istennek mégse jó minden. És ha szeretjük őt, akkor meg kell tanulnunk úgy imádkozni, hogy az kedves előtte. Bátorítalak benneteket is arra, hogy kezdjünk el szabadon, de mégis nagyon tudatosan imádkozni. És ha valaki úgy érzi, hogy erről nem képes, az kérje Istentől azt, mert erre mindannyian képesek vagyunk, taníts engem imádkozni. Taníts engem imádkozni. Kedves testvérek, a negyedik kérés ez, ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. A mindennapi kenyér a zsidó gondolkozásban nem szűkült le csak a kenyérre. A mindennapi kenyér a zsidó gondolkozásban egy átfogó fogalom volt, ami kifejezte a testi szükségletek összességét. Benne volt ebbe a táplálék, benne volt a ruházat, a hajlék, az erő, mindaz, ami az ember mindennapi szükséglete ahhoz, hogy éljen. Amikor Jézus tanít bennünket imádkozni, és az Isten dicsőítő három kérés után oda terelődik a szó, hogy magunkra nézve mit kérhetünk, akkor azt mondja, kérjétek Istentől a mindennapi kenyeret. Kérjétek mindazt, ami a ti életetekre nézve, az életetek fennmaradására nézve fontos és szükséges. Amikor a kenyérről beszélünk, és hogy megértsük ennek a zsidó gondolatnak a hátterét, akkor azért azt is el kell mondjuk, hát mi pesti emberek ezt kevésbé éljük át, és sajnos egyre kevésbé a vidéki emberek is, hogy azért a kenyér kérdés az az életnek adott egy körforgást a régi világban, és bizony-bizony az élet e köré rendeződött. A föld előkészítése, a szántás, az elvetése, a magnak, aztán annak gondozása, annak betakarítása, feldolgozása, az azzal való kereskedelem, az annak az elfogyasztása, az újvetésnek az előkészítése adott egy olyan ciklust az emberi életnek, ami igen-igen meghatározó volt a régi időben. Ma ezt már nem annyira tapasztaljuk, nem annyira éljük át, bemehetünk éjfélkor is egy boltba, és talán frissen sütt kenyeret fogunk ott kapni, vagy vásárolni. Mit sem tud a városi ember arról, hogy mi történik kinn a mezőn, mi történik a maggal a földben, mi az a kapa, lassan már a városi gyerekek ezt sem tudják, hogy kell azt megfogni, vagy hogy kell azzal dolgozni. Nem szégyen ez tulajdonképpen az életünknek az átalakulása. A régi gondolkozásban, Jézus korában a mindennapi kenyér, ennek előteremtése, gondozása napi program volt. Minden e köré rendeződött. És azt mondja Jézus, imádkozzunk a mennyei atyához azért, mi is, akik az ő gyermekei vagyunk, hogy a mi szükségünket, a mi földi életünknek minden szükségét jó belátása szerint rendelje ki számunkra. Ahogyan tovább olvassuk a hegyi beszéd tanítását, most ezt a részt olvastam előbb, Jézus azt mondja, tudja a mi mennyei atyánk, hogy nekünk erre szükségünk van. Nem egy olyan szükséget tárunk föl Isten előtt, amiről ő nem tud. Csak mi tudjuk és felvilágosítjuk őt. Azt mondja Jézus, hogy tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. És azt is elmondja Jézus, hogy az atya az övéi életében ezt be is fogja tölteni, ezt a szükséget. Be is fogja tölteni. Meg fogja adni, és az övéit megajándékozza a mindennapi élet szükségeivel. Ha azt mondjuk, hogy Istentől kérjük, és tőle kapjuk ajándékba, fölmerülhet bennünk az a kérdés, hogy miért fogalmaz így a mi atyánk a mi mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. Hát az a miénk. Mi dolgozunk érte? Mi fáradozunk érte? Akkor az most hogyan lesz az Úré? És miért keverjük ebbe bele az Urat? Arra gondol a mai ember, kérjünk olyat Istentől, amit mi nem érhetünk el. Küldj el mennyei postával nekünk, amit meg tudok szerezni magam, azt majd én megcsinálom. Általában jellemző ránk ez a gondolkozás, hogy Istent akkor kezdjük hívogatni, mikor a saját gondolataink, a saját tudásunk és a saját erőnk véget ér. Addig az ember jól el van, ügyködik, logikázik, és Istenre nem is gondol, csak amikor kifutunk mindenből, akkor jut eszünkbe, hogy jöjjön Isten. De a mi atyánknak más a szellemisége, és más a lelkisége. Arra kérjük Istent, hogy adja meg nekünk azt, ami a miénk. Hogy is van ez? Hogy kell ezt jól látni? Mi fáradozunk értük, de úgy kell ezt értsük, hogy Urunk áldása nélkül ezek semmit sem érnek. Rólunk szólnak, öncélúak, és csak a halálunkig mutatnak. Lehet az embernek az életét, az élet szükségleteit önerőből betöltenie, Istent ebből az egész dologból kihagynia, de akkor mindaz, amit csinálunk, a mi munkánk, a mi eredményeink, egyedül csak rólunk szólnak, és egyedül csak öncélúak. És bizony minden ilyen dolog A halálunkig mutathat csak előre, amíg mindezt élvezni tudjuk, mert azzal együtt aztán vége is van. Áldásával, Isten áldásával azonban, ami munkálkodásaink azt szolgálják, hogy az ő dicsősége a mi életünk által megjelenjék e földön. A mi fáradozásunk a kenyérér, az nem azért van, hogy, most ezt jól értsük, hogy nekünk itt nagyon jó legyen a földön, hanem a hívő ember fáradozás ezen a földön azért van, hogy én úgy tudjak élni itt a mindennapjaimban, hogy Isten az a te dicsőségedre mutasson és történjen. Add meg nekem a munkám nyomán, töltsd be az én szükségemet, hogy amit te elvársz tőlem, hogy amit te parancsolsz nekem, aki a te gyermeked vagyok, meg tudjam tenni. Meg tudjam tenni. Nagyon érdekes, más helyen a Bibliában azt olvassuk, se gazdagságot, se szegénységet ne adj nekem. Mert ha az ember szegénységben van, az elvonja a figyelmét arról, hogy nekem itt a földön, Isten gyermekeként az ő dicsőségét kell hordoznom. És az ember nagy szegénységben van, akkor az életét, a gondolatait, a cselekvéseit lekötik azok a cselekvések, amelyek arról szólnak, hogy a mindennapi betevőmet megszerezzem. Ha az ember gazdagságban van, annak az a kísértése, hogy az ember öntelté válik. Azt mondja magáról, mint a bibliai bolond gazdag, hogy megvan mindenem. Hosszú időre be vagyok tárazva, be vagyok raktározva. Minden az enyém. És még a hívő is elfeledkezett arról, hogy az életem itt a földön, mint Krisztus megváltott gyermekének élete, Istenről kell, hogy szóljon. A gazdagságot fönn kell tartani. És ez megint csak elveszi az ember figyelmét arról, hogy azt csinálja ezen a földön, amire Isten elválasztotta és elküldte. Isten áldásával élni azt jelenti, hogy dolgozunk, fáradozunk annak érdekében, hogy mindazzal, amink van, Isten dicsőségét tudjuk munkálni és megjeleníteni ebben a világban. Testvérek, ez nem egy öncélú dolog, hanem egy olyan cél, amit Isten gyermekeinek soha nem szabad elfelejtenie. Nem fogunk azon vitatkozni, és be fogjuk talán azt látni, hogy történelmi korszakoktól, állapotoktól, helyektől függően ez máshogy néz ki. Ez máshogy néz ki. Azt gondolom, hogy nem fogjuk vitatni azt, hogy el lehetett érni másként embereket 200 évvel ezelőtt, mint ma. És a hívők lennének a legnagyobb bolondok ezen a világon, hogyha nem használnák ki azokat az eszközöket, amelyeken keresztül emberek otthonába eljuthat az evangélium. Lehet azt mondani, testvérek, hogy az internet az egy bolondság, de hogy hívő ember megtanulja ezt az eszközt arra használni, amiért itt van a földön, hogy az Isten dicsőségét munkálja ezáltal, akkor élt azzal a lehetőség, amit Isten megnyitott neki. Ez 200 év ezelőtt nem lehetett megtenni. Bizonyára furcsa volna az, hogyha én fűszoknyába jönnék itt Isten tiszteletet tartani. Mert a mi kultúránkban más öltözéket várnak el egy lelki pásztortól, más öltözéket veszünk magunkra. De ha Afrikában egy egyszerű törzsi Isten tiszteleten egy prédikátor megjelenik eképpen, ott senki nem fog kétségbe esni. És mindenki a világ legtermészetesebb dolgának fogja ezt esetleg tartani. Mások ezek a szükségek, amelyeknek betöltését kérjük Istentől, de abban mindenképpen közösek, hogy nekünk fáradoznunk kell. Nem lehet azt mondani, hogy mi nem csinálunk semmit, Isten meg adja meg nekünk. De a mi fáradozásunk célja nem az kell, hogy legyen, hogy nekem itt a hátam mögött, a zsákomba minél több legyen, hanem a fáradozásunknak az kell, a célja legyen, hogy mindaz, amivel Isten engem megajándékoz, egyre jobban, egyre tisztábban az ő dicsőségét jelenítsen meg ezen a földön. Ha gazdag vagyok, használjam a gazdagságomat erre. Ha szegény vagyok, használjam a szegénységemet erre. Ha átlagpolgár vagyok, használjam az átlagpolgárságomat arra, hogy Isten dicsősége fölragyogjon általam. Miért könyörgünk még ezekben a kérésekben? Azért, testvérek, hogy adja meg nekünk az Úr ma azt, amire szükségünk van. Ma. Az ember persze nem szeret, főleg a mai világban, nagyon ilyen kifeszítetten élni. Egyfelől olyan az ember logikája, hogy élj a mának, ne foglalkozz a holnappal. Másfelől meg ott feszül abba, hogy mi lesz holnap. A holnap is élni kell. Gondolj egy kicsit előre is. Jézus ebben az imában úgy tanít bennünket imádkozni, hozzuk így a mi kérésünket Isten elé, a mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És ez ilyen szigorúan értendő, ahogy ezt Jézus elmondja. Ezen a ponton nem azért könyörgünk, hogy itt ezen a földön, a földi életünkben legyen nekünk minden nap mindig jobb, és mindenkiénél jobb. Hogy legyen nekünk egyre több. Inkább azt hozzuk elé, hogy minden nap adjon annyit, hogy az ő dicsőségét tökéletesen szolgálhassuk. Ma is adja meg, és majd holnap az új körülményeim között, amiket nem látok és nem tudok, majd adja meg holnap is azt. De azért majd holnap fogok könyörögni. Mintha egy kicsit arra is tanítana bennünket ezzel Jézus, testvérek, hogy a mi imádságos kapcsolatunk Istennel legyen egy folyamatos kapcsolat. Az online világ még sehol nem volt, amikor Jézus tanította ezt az imádságot, és mégis azt tanítja nekünk, legyünk az Atyával online kapcsolatban. Ma. Ne gondold azt, hogy te vasárnap imádkoztál egyet, majd ráér az következő vasárnap, hogy Istennel újra beszélgess. Jézus azt mondja a tanítványainak, akik azt kérik, taníts minket imádkozni. Hogy imádkozzunk? Azt mondja, imádkozzatok így. Minden nap. Annak a napnak a szükségleteiért. Könyörögjetek Istenhez. Jézus kényszerít bennünket egy függő viszonyba, ami ellen általában tiltakozni szoktunk, de az Istentől való függés, az testvérek, az élet függés. Az nem halálfüggés, mint általában a függések, hanem ez az életfüggés. És Jézus kényszerít bennünket. Kapaszkodjatok rá az Isten csatornájára. Beszéljetek vele minden nap arról, ami életeteknek szüksége. Hozzátok eléje ezt. Mert az Isten kész arra, hogy a ti szükségeiteket betöltse. Imádságos életünk, Istennel való kapcsolatunk ezen a ponton újra nagyító alá kerül, hiszen mi általában nagyon nagyvonalúak vagyunk Istennel, csak ritkán beszélünk vele, és lehet, hogy akkor sem úgy, ahogy kellene. Jézus meg azt mondja, beszéljünk Istennel gyakrabban, és próbáljunk meg vele úgy beszélni, ahogy arra nekünk a leginkább szükségünk van. Nem becsüljük tehát alá a földi élet szükségeit. És nem mondjuk az életre azt, hogy ez rossz, ez nem ér semmit, nem megyünk vissza évszázadokat, megtagadva mindazokat a lehetőségeket, amelyeket körülöttünk a világ megnyitott. Nem erre buzdít bennünket ez az imádság, de arra buzdít, hogy ne ezekben lássuk a mi célunkat, hogy mindezeket elérjük. Mert ez a világ napról napra újabb és újabb célokat dob elénk, amiket lehet kergetni, amiké lehet küzdeni, amiket elérve lehet valaki boldog két napig, mert még magasabb csúcsot fog meglátni, ami után megint lehet mászni. Isten Jézus Krisztus által arra tanít bennünket, hogy mi Isten dicsőségét akarjuk láttatni ebben a világban. Istent akarjuk láttatni. Mert ez a mi életünknek a célja itt a Földön, akik az ő gyermekei vagyunk. És minden, ami e köré épül, ezt kell, hogy szolgálja. Ezért iszunk, ezért ruházkodunk. Mondjuk úgy, hogy még érthetőbb legyen, könyörögjünk Isten előtt azért, hogy miközben bizonyságot teszünk róla, a mi életünk és körülményeink ne botránkoztassák meg azokat, akiknek szólunk Istenről. Akiknek szólunk Istenről. Mert van ilyen, hogy valaki beszél Isten kegyelméről, de nehéz elhinni, hogy ő ezt a kegyelmet annyira hiszi, mert 28 aranygyűrű van a kezén. És akkor hajlamos a hallgató azt gondolni, ha én nekem is így nézne ki csak a kezem, bizonyára én is hinném az Isten kegyelmét. Mert hát ott van azért egy biztonsági tartalék. És nehéz attól is elfogadni, hogy az Isten mennyire szeret, aki esetleg toprongyos öltözékben van. Talán még könnyebb az ilyet elfogadni. Jézus azt mondja, imádkozzunk a mindennapi szükségünk betöltéséért, hogy a mi bizonyságtételünk, Isten dicsőségéről szóló beszédünk legyen úgy körülvéve a mi életünkkel, hogy az mindazt alátámassza. Használjuk ezt így. És használjuk azt, amink van arra, hogy Isten egyre jobban ebben a világban és ezzel a világgal megismertessék. Mindazon túl azoknak, akik azt mondják, a tiszteletes úrnak nincs igaza, mert élni csak kell ezen a földön, azt mondom testvérek, hogy a hívő ember arról ismerszik meg, hogy tudja az ő életének minden szüksége a mennyben fog egyszer s mindenkorra megoldódni. Ez az igazi hívő ember ismertető jele, az egyik. Hogy tudja azt, hogy ami itt a Földön nem lehet az enyém, amiatt nem kell bánkódni, mert a mennyben, Istentől meg fogom kapni a tökéleteset. A hívő ember nem savanyú ember azért, mert a Földön nem adatott neki annyi, mint másnak. A hívő ember elégedett ember, és a hívő ember fölfelé tekintő ember, aki tudja, hogy az én nyereségem, Jézus Krisztusom, az én gazdagságom, az én jutalmam a mennyben van. A hívő ember nem csapja be magát azzal, hogy az élet ennyi. Mert megérti Jézus Krisztus tanítását, hogy több az élet az ételnél, és több az élet a ruházatnál. És több az élet az aranynál, meg az ezüstnél, amit itt a Földön össze lehet harácsolni. A hívő ember egy jövőtudatos ember, ha szabad így fogalmaznom, aki tudja, hogy hova tart az élete, és ezt a pár lépcsőfokot, amíg mi eljutunk a mennybe, akár küzdve, könnyek közt keservesen vagy lemondva, mégis örömmel teszi meg, mert tudja, hogy mi várja a lépcső tetején. Vannak olyanok, akik itt mindent be akarnak zsebelni, az válik életcéljukká, ez a bűnös természetnek a jellemvonása, hogy itt minden az enyém legyen, az meg nem érdekel, hogy mi lesz oda át, csak most az enyém legyen, de mindannyiunkra nézve igaz az, testvérek, hogy üres kézzel jöttünk, és majd így is fogunk elmenni. És aki ezt nem hiszi, vagy úgy gondolja, hogy üres szlogeneket pufogtatok itt, az menjen ki egy temetésre, és nézze meg. Üres kézzel megyünk el erről a földről, testvérek. Porrá leszünk. A temetések nagy részében ma urnák mellett állunk meg. Ennyi az ember. Ennyi. Az a testi szükség, amit sokszor olyan nagynak láttunk, amiért összetörtünk, amiért agyvérzést kaptunk, amiről azt gondoltuk, a világ borul össze, ha nem lesz meg, az ennyi, testvérek, egy marék hamu. Egy marék hamu. Lehet ezért küzdeni, de mindenkire nézve igaz az, hogy üres kézzel jött, és üres kézzel is fog innen elmenni. Azt mondja Jézus, imádkozz azért, hogy az Isten adja meg neked minden nap azt, hogy te az életeddel, mindazzal, amit kaptál, munkáddal, az ő dicsőségét tudjad kifejezni és hordozni. És ez egy szép program is nekünk ebben az adventben, amikor talán egyre jobban elkap bennünket a daráló, a nagyvárosi daráló, a reklámdaráló, a fénydaráló, ami próbál beszippantani, bedarálni bennünket abba a forgalomba és forgattakba, hogy vegyél, vigyed, jó lesz. Isten megállít bennünket, és azt mondja, gondolkozz, gondolkozz. Az ő gyermekeit is megállítja. És nekünk is azt mondja, hogy a mi országunk a mennyben van. A mi gazdagságunk a mennyben van. A mi egészségünk és életünk a mennyben van. A mi mindennapi életünk szükségei itt a Földön csak arra vannak, hogy mi Isten dicsőségét megjelenítsük ezáltal. Kérlek, biztatlak és bátorítalak is benneteket arra, imádkozzunk egy szíve és egy lélekkel eképpen, ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, ami mindennapi szükségleteinket töltsd be, mennyei édesatyánk, hogy azokkal a te dicsőségedet szolgálhassuk és hirdethessük itt a földi életünk folyamán. Amen. Kedves testvérek, a 483. dicséretünk 10. és 11. versét énekeljük fennállva. A 483. dicséretünknek tehát a 10. és 11. versét, add meg nekünk kenyerünket. És imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, olyan sok mindenért aggodalmaskodunk, és olyan sok mindenre törekszünk, aminél fiat tanítása szerint több az élet. Te látod, hogy gyakran céltévesztésben vagyunk, és a te nevednek hordozása, dicsőségedről való bizonyságtételünk elsikkad és elmarad. Bocsáss meg nekünk, hogy életünk szükségeit sokszor oda helyezzük a te neved elé, és még imádságainkban is megfeledkezünk arról, hogy téged dicsőítsünk, magasztaljunk és imádjunk. Köszönjük, hogy most fölhívod a mi figyelmünket arra, hogy előtted állunk meg, amikor imádkozunk, aki ismered a mi életünknek minden szükségét, és aki ígéreted és a valóság szerint is kész vagy azokat betölteni. Te tudod, Urunk, hogy sok minden, amire törekszünk, amire vágyakozunk, igazából csak elvonna bennünket tőled még jobban. Ezért kérünk tőled tiszta látást, arra nézve, hogy mik is valójában a mi életünk igazi szükségei. És ezért is kérünk téged arra, hogy mindazzal, amink van, taníts meg bennünket téged szolgálni. És mindazt, amivel megajándékoztál bennünket, arra használni, hogy rólad, a te szabadításodról bizonyságot tegyünk ebben a világban. Urunk, nyisd meg a mi szemünket erre, mert mi csak emberek vagyunk, akik nem látjuk a holnapot, és sokszor nem látjuk még a mát sem pontosan. Köszönjük, hogy nyitogatod a mi értelmünket, és buzdítasz is bennünket arra, hogy emeljük föl a mi tekintetünket a láthatatlanra, de arra, ami mégis a valóság. Köszönjük neked a menny ígéretét, és köszönjük neked, ha kétségek nélkül hihetjük azt, hogy ott valójában mindent elkészítettél nekünk, és minden szükségünket egyszer s mindenkorra be fogod tölteni. Urunk, segíts, hogy amíg oda érkezünk, hadd legyen mindennapos bizonyságunk az, hogy mi hova tartunk. Segítsed, hogy elvonjuk a mi tekintetünket mindarról, ami te rólad és a te ígéreteidről elvonná a mi figyelmünket. Így áld meg a mi adventünket, így áld meg a mi karácsonyunkat, hogy kerülhessél oda a középpontba te magad. Urunk, kérünk téged így egész gyülekezetünkért és közösségünkért, a mi szolgálatainkért, megjelenésünkért, mások életében, otthonában, szeretetünket tanítsad meg helyesen továbbadni. Kérünk téged mindazokért, akik megszomorodtak, és talán nehéz napok állnak mögöttük és előttük gyászuk miatt. Emlékezzél meg róluk, Urunk, és segítsed hordozni ezt a terhet életükben, azáltal, hogy fölnéznek és föltekintenek te reád, aki meg tudod nyitni a menny kapuját mindenki előtt, és meg is nyitod a te benned hívők előtt. Kérünk, Urunk, hogy hallgass meg bennünket, és ahogy kérni is fogjuk, töltsd be a mi életünknek mindennapi szükségletét. Hallgass meg a mi személyes imádságainkat is, amelyeket eléd hozunk, s taníts meg bennünket imádkozni. Amen.